Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem, hogy megtanuljam a te parancsolataidat. Szálljon reám a te irgalmasságot, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 6. zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Bűnbánati zsoltár ez. Készülünk a bőti alkalmainkra. Uram, te nagy haragodban, mely miatt vagyok búban, így kezdődik zsoltárunk.
Uram, te nagy haragodban, mely miatt vagyok búban, engemet ne fedj meg, és haragodnak tűzem, szűnjék meg sebességem, mely benne büntes meg.
Elfoglalva helyünket, 162. énekünket keressük meg, 162. dicséretünk így kezdődik, imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten.
Tarts meg azért, békességben. Felséges Isten, e kicsi seregecskét igaz hitben. Felséges Atya Isten, prédikáld az szent igédet. Felséges Isten, örvendet hozni a mi lelkünket. Áld meg életünket, felséges Atya Isten. Zengedeznek mi hajakink, felséges Isten, örvendet e szókban dicséretekben. Ékes énekekben, felséges Atya Isten. Áldott vagy te,
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Józsué könyvéből, az első részből, az első 9 verset. Ülve hallgassuk meg. Kérlek benneteket, hogy úgy figyeljetek, ahogyan én magam is próbálom figyelni a Szentírást. Károli Gáspár 1590-ben fordított Szentírásából, illetve annak természetesen a reprint kiadásából olvasom most fel. És lőn Mózesnek az Úr szolgájának halála után, az Úr szóla Józsuénak, a Nún fiának, ki Mózesnek szolgálja vala, ezt mondván: Mózes az én szolgám meghót. Mostan annak okáért kelj fel, és menj által az Jordán vizen, te és mindéz a nép arra a földre, amelyet én adok nékiek, az Izrael fiainak. Minden helyét, melyet azt ti lábatoknak talpa megnyomnék, néktek adtam azt, amiképpen szólottam Mózesnek. Az pusztától, és ez Lebánontól fogva, az nagy folyó vízig, az Eufrátesz folyó vízig, az hetteusoknak egész földök, az tengerik napnyugat felől lészenaszti határotok. Meg nem áll senki te előtted, azt te életednek minden napjaiba, az miképpen voltam Mózessel, úgy lészek te veled, el nem hadlak tégedet. Bátoríts meg és erősíts meg magadat, mert te cseleked, hogy az a nép bírja azt a földet, amelyről megesküdtem az ő atyoknak, hogy ő nékiek adám azt. annak okáért bátorítsd meg és erősítsd meg magadat, igen, hogy eszesen cselekedj mindaz törvény szerint, melyet parancsolt te neked Mózes, az én szolgám, attól se jobb keze, se bal keze felé ne hajolj, hogy szerencsésen cselekedjél mindenekben, az melyekre rendeltetsz. El ne távozzék ez törvénynek könyve az te fiattól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy megőrizzed és cselekedjél mind az szerint, amint megvagyon írván abban, mert akkor lésznek szerencsésé te utaid, és akkor lészesz boldog. Avagy nem parancsolám én meg neked, bátoríts meg és erősíts meg magadat, és ne iszonyodjál, se ne röttenjél, mert veled vagyon az te Urad Istened mindenekben, az melyekre menendez. Amen. Kedves testvérek, Biblia vasárnap, természetesen hálát adunk azoknak a munkájáért, akik elsőként fordították a Szentírást, és hálásak vagyunk azoknak a testvéreinknek, akik ma is ezen munkálkodnak. Hadd jelentsem, hogy ebben az esztendőben az új fordítású Bibliánknak a revíziója fog megjelenni. 2014 áprilisában lesz a Biblia Tanács, a Magyar Biblia Tanács, Biblia Társulat új Biblia fordításának a megjelenése. Addig most hadd olvassam fel az imént hallottakat az 1990-ben készült Biblia fordítás szerint is. Mózesnek az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át a Jordánon, te és az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz az egész hettiták országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáitoknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel, nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük a te igédet. Köszönjük, hogy testet öltött, köszönjük, hogy olvashatjuk, és köszönjük, hogy hallgathatjuk. Bocsásd meg, ha nem becsüljük eléggé. Bocsásd meg, hogyha csak emberi szó, egy könyv a könyvespolcon, egy alak a történelem nagy alakjai között, aki a te igéd. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem figyelünk rád, és nem szeretjük, nem úgy olvassuk, vagy nem avval a boldogsággal olvassuk a te igédet, ahogyan te azt szántad, adtad nekünk. És bocsásd meg, hogyha mindig az elvárásainkat szeretnénk visszahallani tőled. Bocsásd meg, hogyha nem vagyunk készek tanulni tőled. Bocsásd meg, hogyha mi mindent olyan zárt rendszerben látunk, a saját zárt rendszerünkben, nem pedig a tiédben. Jöjj, Szentlélek Isten, szabadíts meg bennünket. Elsősorban önmagunktól, saját elképzeléseinktől, és add, hogy az az Isten, aki végtelen mondtában végessé lett Krisztusban, érthetővé legyen számunkra itt és ma. Bár tudjuk, hogy ember befogadni téged teljes egészében itt a földön nem tud. Nem tudja a te teljes nagyságodat, hatalmadat, hiszen akkor Istennél kellene lennie. De elfogadhat téged, aki mindazt elvégzett benne, ami az üdvösségre szükséges. Jöjj ezért, Szentlélek Úristen! Jöjj, hogy értsük a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 171. énekünket énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott levelében, a második levélben, a harmadik részben, a 14. verstől a fejezet végéig a következőképpen. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kitől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, mai vasárnapunk református egyházunk rendjében Biblia vasárnap. Ezen a vasárnapon a legtöbb közösségben, legtöbb gyülekezetben együtt imádkozunk, és együtt keressük Isten üzenetét, akaratát, avval kapcsolatban, hogy mit jelent számunkra, református emberek számára a Szentírás. Illetve mit jelenthet ma 2014-ben az, hogy van Bibliánk? Természetesen nagyon szélsőséges véleményeket tapasztalunk, és nagyon szélsőséges véleményekről hallunk. Sokan úgy olvassák a Szentírást, hogy abban azokat a részeket keresik, és azokat a részeket kutatják, amelyek a legfájdalmasabb, legkeserűbb, legnehezebb részei a Bibliának, ahol a legtöbb igehirdető, hadd mondjam így, idézőjelbe a legnagyobbak is elhallgatnak, és azokat nagyítják fel, hogy ilyen istenetek van. Ma a világ méretűvé vált ateista filozófia tulajdonképpen ezzel szembesíti újra és újra a keresztény világot. Miért nem úgy hiszitek a Bibliát, ahogyan le van írva? Minden fájdalmával, keserűségével, vérszomjával együtt. A másik oldalon azt tapasztaljuk, hogy a Szentírás sokak számára valóban nem jelent semmit. És megint mások pedig drága kincsnek, értéknek gondolják, vélik és tartják. Oly sok Szentírást adunk mi magunk is. Az elmúlt 5-6-10 évben egészen bizonyos, hogy 200, 300, 500 teljes Bibliát adtunk ajándékba gyülekezeti tagjainknak, fiataloknak, konfirmálóknak, megtért embereknek. Adtunk ajándékba legutóbb gyülekezeti kezdeményezésből a drogterápiás otthon számára. És olyan fájdalmas az, hogy tavaly, amikor a temetőt takarítottuk, egy Biblia ott volt a gaz alján. Kidobva a többi szeméttel, a pelenka mellett, meg a műszerfal mellett. Valaki számára ennyit jelent. Van ehhez kapcsolódva egy vicc is. Sokat morfondíroztam rajta, hogy elmondjam, vagy ne, de a keserű humort értsétek, amikor egy édesanyjának három fia szeretné megköszönni azt a sok jót, amivel egyedül felnevelte ezt a három gyermeket. Mire felcseperednek a fiak, a legnagyobb megengedheti, hogy az édesanyjának egy új, nagyobb, szép otthont vásároljon. És bele valakit, aki idős napjaira segíti, gondozza, ápolja nem is egyet, hanem kettőt. A középső fiú megengedhette magának, hogy idősödő édesanyjának egy autót vásároljon, hozzá egy sofőrt, hogy eljusson azokra a pontokra is, ahová soha életében nem jutott. A legfiatalabb pedig vesz egy papagájt, amely papagáj tudja a Szentírást. Igéket mond. Néhány hónap múlva az édesanyja levelet ír három gyermekének. A legnagyobbnak ezt írta: fiam, köszönöm a gondoskodást, a nagy házat, túlságosan nagy nekem. Akiket pedig mellém fizetsz, állandóan vitatkoznak, veszekednek. Visszamegyek a sajátomba. A középső fiának azt mondja: fiam, köszönöm az autót, de már nincsenek olyan céljaim, hogy eljussak a világ másik végére, a sofőr pedig állandóan iszogat, nagyon nehezen bírok vele. Az autót is eladtam, a sofőrt is elbocsátottam. Mire a harmadik gyermekének írja a levelet, és azt mondja: fiam, te voltál mindig a legpraktikusabb. Köszönöm a csirkét, megettem. Nos hát, kedves testvérek, nevetünk rajta, de amikor a szemét alján ott van a Biblia, az pontosan ezt jelenti. Nevetünk rajta, amikor WC-papírt készítettek belőle, akkor az pontosan ezt jelenti, hogy a Bibliának nincsen értéke. És persze ott vannak azok az áldott pillanatok, amelyekről hallunk,
amikor fogságban 3, 7, 8, 10 év fogságban is emberek azt az egyetlen egy szentírást, amiük volt, talán Új Szövetség, talán János evangéliuma, azért szedik lapjaira, hogy szétosszák egymás között, hogyha valakinél megtalálnak csak egyet, akkor csak egy vesszen el, és a többi pedig megmaradjon, hogy tudják olvasni az emberek. Nos, kedves testvérek, a mai napon, amikor a Biblia vasárnap gondolkodunk, akkor ebben a feszültségben kellene megkeresnünk és megtalálnunk azt, hogy mit jelent akkor a Biblia. Hogyan forduljunk a Szentíráshoz? Nem véletlenül olvastam Józsué könyvéből az első részt. És nem csak azért, mert ismerős a szakasz, megparancsoltam neked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled van mindenütt az Úr, amerre csak jársz, hanem azért, amit Isten mond Józsuénak. Vedd kezedbe, olvasd a törvényt, olvasd a Szentírást. Legyen ott előtted. Nem véletlen, hogy a Szentírásnak utolsó könyvében, a Jelenések könyvében, amikor Jézus Krisztusnak a kijelentéséről, kinyilatkoztatásáról, azt mondjuk, hogy apokalipsziséről van szó. Ez egészen pontosan azt jelenti, mint amikor egy szobrot lelepleznek, lehúzzák róla a fátylat, lelebbentik. Ez az apokalipszis. Az, amit betakar egy vékony fátyol, a sziluettjét látjuk, és rögtön megnyílik, beletekinthetünk, szírről szírre láthatunk. Azt mondja ennek a könyvnek a legelején, ami Urunk, hogy boldog az, aki felolvassa a Szentírást. Néhány évvel ezelőtt, 2008-ban a Biblia évében ez volt a Biblia évének a mottója, hogy boldog, aki olvassa a Bibliát. De hát Istent nem látjuk. Isten miért nincs előttünk? Miért nem tudunk vele színről színre kommunikálni? Miért kell elrejtőznie az Istennek? Miért burkolja be magát? Miért van egy fátyol azon a kijelentésen, aki ő maga? Persze tudom a választ, megfogalmazzátok, ti magatok is, hívő emberként kimondjátok, Isten kijelentése Jézus Krisztus. Kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, ő általa lett minden, ami létrejött, és ez az ige az övéi közé jött. No de akkor, ami Urunk Jézus Krisztus, miért nem evidencia mindenki számára? Miért nem evidencia? Jézus azt mondja, aki engem látott, látta az atyát. Nos, kedves testvérek, úgy látjuk, hogy bezáródik a kör. Mert amikor Isten kijelentését, Isten igéjét olvassuk, és Isten kijelentését hallgatjuk, és Isten kijelentését nézzük, akkor ugyanarról beszélünk, csak talán más-más oldalról. Nyilvánvaló, hogy Istennek az igéje, ígérete, minden igéje és minden ígérete Jézus Krisztusban teljesedett be. A Szentírásban azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy Isten minden ígérete Krisztusban lett igenné és ámenné. Sőt, amikor a feltámadott Jézus Krisztus odalép az Emmausba igyekvő tanítványai mellé, húsvétnak a délutánján, akkor azt írja Lukács, aki jól utána járt ezeknek a dolgoknak, hogy mi történhetett húsvétkor, hogy volt ott két jézusi tanítvány, aki nem tartozott a 12-es körhöz, talán a 70-ekhez tartoztak, elkeseredve, könnyezve, a köldöküket nézve mentek haza Emmausba, egy ismeretlen pedig melléjük szegődött, és elkezdte nekik magyarázni az Ószövetségnek az igéit, hogy mindezt el kellett szenvednie a Krisztusnak, és meg kellett dicsőítetnie. Azaz, Isten kijelentése látható, testet öltött ki jelentéssel, Jézus Krisztus. Azt olvassuk később, hogy amikor Jézus Krisztus találkozik az ő tanítványaival, barátaival, az egyik közülük Péter apostoli levelében leírja, hogy mi, amit elmondunk nektek, az nem mese. Mi azt láttuk, hallottuk, megtapasztaltuk. Valahogyan úgy, mint ahogyan az Ószövetségben Jeremiás próféta könyvében halljuk. Isten ezt mondta Jeremiásnak. Állj az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Mit tesznek a tanítványok? Hallják Jézus szavát. Majd később Jeremiás próféta könyvében azt olvassuk, Isten ezt mondja, végy elő egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izraelről, Júdáról és a többi népről attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád Jósiás idejétől egészen a mai napig. Mi történik a hallott igével? Mi történik az ige hirdetéssel? Mi történik Krisztus kijelentésével? Írásba rögzítik. És majd, hogy a harmadik része is Isten igéjének előkerüljön, az ember, amikor találkozik az írással, olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 8. részben, egy etióp ember, a Kandakénak a vezetője, felmegy Jeruzsálembe, elfogadja azt, hogy ő nem vehet részt teljes egészében a zsidó istentiszteleten, de hazafelé egy tekercset olvas, amelyen Ézsaiás próféta könyvéből az 53. rész fogalmazódik meg, mint a bárány az ő nyírói előtt nem nyitja meg a száját. És akkor odalép egy diakónus, odalép Fülöp ehhez a gyalogos hintóhoz, és megkérdezi az úri embert, érted-e, amit olvasol? És mire azt mondja az etióp vezető, hogy hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza nekem? És elkezdi hirdetni Fülöp az írásnak abból a szakaszából kiindulva Jézus Krisztust. Hogyan áll előttünk Isten igéje? Előttünk áll látható formában Jézus Krisztusban, előttünk áll írott formában a Szentírásban, és előttünk áll hallható formában az ige hirdetésben. Ez utóbbinál mindig nagyon óvatos vagyok. Mert bár Jézus szava igaz szó, aki titeket hallgat, engem hallgat, mondja a mi Urunk, ez az ő kijelentése. Egy bizonságtevő lelkipásztor álljon a szószéken vagy betegágy mellett, sohasem hirdetheti ezt a gyülekezetének, barátainak, közösségének, hogy aki engem hallgat, Istent hallgatja. Ezt csak Jézus adhatja ajándékba. Nos hát, kedves testvérek, itt áll előttünk Isten igéje, itt áll előttünk a Szentírás, itt halljuk az igét, és halljuk a felolvasott rövidebb újszövetségi igerészből is, ahogyan Pál apostol odafordul ifjú barátjához, Timóteushoz, és azt mondja neki, de te maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudván, hogy kiktől tanultad, mivel gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Miről beszél az apostol? Nagy fejezetet és nagy kaput lehetne nyitnunk, hogy mit jelent itt ebben az összefüggésben, ebben a szakaszban az írás. Mit jelent ebben a szakaszban az a kijelentése Istennek, hogy a teljes írás Istentől ihletett? Természetesen vallom, hiszem, hogy ami előttünk áll, az Új Szövetségnek 27 könyve, az Ószövetségnek 39 könyve, a teljes Szentírás 66 könyve Istentől ihletett. De abban a környezetben, abban az időben, amikor Pál apostol elmondja ezt Timóteusnak, Új Szövetség egészen bizonyosan nincs. Mert hogy az Új Szövetségnek az első igéi, az Új Szövetségnek az első lapjai, azok éppen Pál apostol levelei lesznek az 50-es években. Ezután fogalmazódik meg az evangélium, ezután következnek az apostoli iratok. Mindezek ellenére hiszem és vallom, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Hiszem és vallom, hogy ott és akkor, először, amit Timóteus megismerhetett és megtanulhatott, egészen bizonyosan a kialakulóban lévő Ószövetséget jelentette. De az Ószövetséget úgy jelentette, mint ahogyan most is hallottuk, mint ahogyan beszéltünk róla, hogy az Ószövetség is Istentől ihletett. Sokan azt mondják az Istentől ihletett kijelentésre, hogy ez azt jelenti, hogy Istentől inspirált, Istentől sugalmazott. És nagyon sokan el is fogadják ezt. De, kedves testvérek, hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy amikor a magyar nyelvben azt mondjuk, hogy valami ihletett vagy sugalmazott, ha egy költő azt mondja, hogy ihletet kaptam, vagy valami engem sugalmazott, akkor leginkább arról van szó, hogy azt sugalmazta, aki ezt leírta. Az Istentől ihletett kifejezés nyilvánvalóan nem Istent sugalmazta, nem Istent ihlette meg, hanem arra vonatkozik az ihletett volta, ami a kezünkben van, akit látunk, vagy akit hallunk. A teremtés történetében azt olvassuk, hogy amikor Isten megformálta az embert, amikor agyagból meggyúrta, az élettelemből élő lett, akkor a maga lelkét lehelte belé. Ez a kifejezés, amit itt az Új Szövetségben olvassunk, ugyanezt jelenti. Hogy Isten az, aki a maga lelkével ihlette meg azokat az embereket, akik Isten üzenetét, áldott gondolatát leírták. Ő maga volt a kijelentő, a megfogalmazó, leíró pedig az ember. Isten az, aki megihlette egykor a Szentírásnak fordítóit. Isten az, aki hiszem, hogy ihletésével ott van akkor, amikor kezünkben van az 1590-es vizsai bibliafordítás, amikor kezünkben van annak revideált változata, amikor olvassuk az új fordítást 1990-ből, vagy éppen olvashatjuk majd 2014-től az új fordítású bibliának revízióját. Isten ne lenne ott a fordítókkal, szent lelkével, ne inspirálná őket, ne adná maga lelkét. És Isten ne volna az, aki mindannyiunkat megszólít az ő szent lelkével. Nos, kedves testvérek, a Szentírás megértésében, megfejtésében a titok mindig rajtunk kívül van. Mert Isten lelkében keresendő. Isten lelke az, aki elindít egy embert, Isten lelke az, aki megszólítja, Isten lelke az, aki rábíz egy üzenetet egy emberre. És ebben az üzenetben, amit ő megfogalmaz és leír, be kell vallanunk, hogy benne van annak az embernek minden személyisége, tehetsége és gyakran tehetetlensége. Benne van célja, ajándéka, élethelyzete, történelmi kontextusa, Istennel való találkozásának kerete. Benne van. És éppen ez különbözteti meg a Bibliát a Mormon könyvtől, vagy ez különbözteti meg a Korántól. Mert mindaz, ami létrejött, az egész folyamat, amely által létrejött, Isten lelkének a következménye. A kész szöveg Isten szájából jött ki, az emberi szerzők pedig azt írták le, amit az általuk munkálkodó Isten le akart írattatni velük. Teljesen emberi szöveg és teljesen isteni szándékot közvetít. Egyik testvérem azt mondta, hogy ő nem hallotta még azt, hogy Jézus Krisztusnak kettős természete van, tökéletes Isten és tökéletes ember. Nos hát, a Szentírásnak is ez a kettős természete van. Az elsődleges szerzője a Szentírásnak kizárólag az Isten. A leírói pedig emberek, akiket Isten lelke inspirál, akit Isten lelke vezet. És sokkal több a Szentírás, sokkal több az írott ige, mint história, sokkal több az írott ige, mint történetírás. Mi gyakran azon szoktunk vitatkozni, és azon szoktunk veszekedni, hogy most akkor Jézus Krisztus bevonulása előtt a szamarat oldotta el, vagy a szamarat az ő csikajával. Mert az egyik evangéliumban így olvassuk, a másikban pedig úgy olvassuk. A vita mindig abból adódik, hogyha kiszakítjuk Isten szent lelke köréből az írást. És magunkra maradunk. Nem véletlenül mondja az apostol. A betű önmagában megöl, a lélekkel együtt pedig megelevenít, megújít. Nos, kedves testvérek, amikor Biblia vasárnap előttünk van a Szentírás, akkor ezt kell meglátnunk, és ezt kell megértenünk, hogy Isten lelkével érthető, Isten lelkével magyarázható, Isten lelkével hirdethető, és Isten lelke által látható. Nem véletlen, hogy a tökéletes ember és tökéletes Isten megkeresztelkedésekor leszáll az Isten lelke garamformájában. Nem azért, mintha Jézusnak erre szüksége volna, hanem azért, hogy mindenki számára látható legyen. Az Isten felkentje ő, az Isten embere ő. Isten maga ő. Egy lelkipásztor testvérem néhány évvel ezelőtt egy Biblia vasárnapi igehirdetést így fejezett be. Én is így szeretném most befejezni. Őt idézem. Hinni nem tudni kell, ahogyan mondta egy neves igehirdető fiatal koromban, hinni merni kell. És ha valaki mer hinni, akkor megtapasztalja, hogy egy olyan fölfelé húzó erőterébe kerül, egy olyan másik többdimenziós világba, ami az egész életét átminősíti. János apostol miután megírta az evangéliumot, ő már ismerhette a másik három evangéliumot, megírta azokat a részleteket Jézus életéből, amiről azt gondolta, hogy azokat feltétlenül tovább kell adni. Nos, ő azt mondja az evangélium végén, hogy ami megvan írva ebben a könyvben, tudnélik János evangéliumában, az azért van megírva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus. Isten követe köztünk, és e hitetekben életetek legyen. Nos, testvérek, Én azért mondtam el ezt az igehirdetést, ezt a prédikációt, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten küldötte, és a hitetekben életetek legyen. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az elhangzott igére, 392. énekünk első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy lelked által érkezik hozzánk Jézus Krisztus, lelked által érthetjük a leírottakat, és lelked által lehet a miénk hitben. Köszönjük, Urunk, hogy azért írtad le, és azért írattad le az írást, hogy életünk legyen Jézus Krisztusban. Hogy ne pusztán néhány évtized legyen az, amit örömben, boldogan élhetünk, hanem részünk lehessen az örökké valóságban. Bocsásd meg nekünk, hogyha úgy gondoljuk, hogy korlátok nem kellenek a mi életünkhöz. Bocsásd meg, hogyha átlépjük azokat a határokat, amelyeket te adtál, téged hibáztatunk a következményekért. Bocsásd meg, hogy minden kerülőútunk, minden zsákutcánk végül te eléd kerül, és ezért téged teszünk felelőssé. És bocsásd meg nekünk, Urunk, hogyha megpróbáljuk elszakítani a te lelkedet a kijelentéstől, és rajongóvá leszünk. De bocsásd meg nekünk azt is, hogyha megpróbáljuk elszakítani lelkedet a leírt igétől, és azon vitatkozunk, hogy melyik az ihletettebb, az Ószövetség betéjű közül a mással hangzós, vagy pedig az, amelyben már vannak magánhangzók is. Bocsásd meg, hogyha kiszakad, elszakad a te írott igédtől a lélek, és törvénykezőkké leszünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban lesz teljessé mindaz, ami az írásban kijelentésként előttünk van. Köszönjük, hogy ő sem vetette el az ót, és köszönjük, hogy új szövetséget kötött velünk. Köszönjük, hogy ezt szövetséget szívünkbe írta. Köszönjük az ő életét, halálát. Köszönjük, hogy ő feltámadott, él és uralkodik. Urunk, veled szeretnénk találkozni, téged keresünk a mindennapok világában. Légy nyilvánvalóvá számunkra. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik tékozló életet élnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, te légy a gyászolókkal, akik sebeket hordoznak. Gyógyítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, add gyermeket azokba a családokba, ahová évtizedek óta várják. És könyörgünk azokért a fiatalokért, akik egyedül élik az életüket, hogy lehessen hozzájuk illő társ. Urunk, könyörgünk a mi országunkért, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, a határainkon túlélőkért, különösen is most a kárpátaljai magyarokért. Te látod, Urunk, hogy napról napra, percről percre változnak a világ politika meghatározásai. Te látod a szándékokat, akaratot, azt a nagy játékot, amelyben mi sokszor szenvedők vagyunk. Azt kérjük, Urunk, te őrizd a te népedet. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdetem, hogy ma délután 17 órakor énekkari próba lesz gyülekezeti termünkben, 18 órakor pedig kórusunk a helyi római katolikus templomban szolgál. Néhány férfi testvérem segítségét szeretném kérni, hogy a mai napon istentiszteletünk után már átrendezhessük gyülekezeti termünket, a szétszedhető asztalokat kivinnénk a feljáróba, és evangelizációhoz rendeznénk be a termet. Örömmel hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újságának legfrissebb száma. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, vigyük bátran, missziói célokat szán, aki pedig hozzájárul az újság előállításához, megteheti, 700 forintba került most egy példány önköltségi ára. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, református egyházunkat is támogathatjuk, és a Pomázi Református Gyülekezetért alapítványt is. Hirdetem, hogy jövő héten, hétfőtől péntekig, esténként 18 órától bőti evangelizációs alkalmak lesznek Pomázon a gyülekezeti házban. Közöttünk szolgál Horváth Géza pasaréti református lelkipásztor. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. február 25-én harang szólt a fekete szülőkért. Emlékezett leányuk és családja, menyük és családja. 2014. február 25-én harang szólt Néhai dr. Pénzes Pál presbiter testvérünk születésének 80. évfordulóján. Emlékezett felesége, gyermekei és a pomázi, csobánkai, budakalászi gyülekezetek. Fájdalommal hirdetem, hogy 2014. február 17-én elhunyt Boros Gyuláné született Koncz Etelka testvérünk. Temetése 2014. március 1-én, tegnap 11 órakor volt az óbudai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy 2014. február 17-én elhunyt Varga Ferencnél született Szepesi Eszter testvérünk. Temetése 2014. március 3-án 13 órakor lesz református temetőnkben. A jövő heti alkalmakat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, énekari próbánk elmarad. Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor evangelizációs alkalmak lesznek Pomázon, pénteken 19 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor böjti ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-től pedig ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Pomázon, alkalmunkon a Tatai Református Egyházmegye Gerecse szorvány misszióját köszönhetjük, igehirdetőnk pedig Rácz Tibor református lelkipásztor lesz. Persejpénzünkkel a szorvány misszió munkáját támogatjuk majd. Jövő héten vasárnap 15 órakor gyermekdélutánunk lesz, 18 órakor pedig presbiteri gyűlést tartunk. Kedves testvérek, egy dologban kérném még segítségeteket, aki jó szívvel visz plakátot a jövő heti evangelizációról, megteheti, hogy itt az iratterjesztésben egyet magával visz és kifüggeszti Pomázon, ha esetleg elfogyna, akkor másolunk még belőle a lelkészi hivatalban. A hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített, 471. énekünk első verszakát keressük meg. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.